Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége Karagics István, a Blossam Capital pénzügyi tanácsadó cég alapító ügyvezetője, akibe ugye a műsor első részének végén belefolytottam a szót, pedig hát rendkívül izgalmas számot hoztál, idéztél, miszerint ugye 250 ezer dolláros értékkel is be lehet már kerülni egy az exkluzív körbe, de akkor vissza is adom a szót.
Igen, köszönöm szépen. A gondolatot ott akadt el, hogy a 250 ezer dollár felé nyitnak az új privátbanki modellben a nagy nemzetközi szolgáltatók egy jó része. Ez azt jelenti, hogy a pénzügy demokratizálódásával, vagy a privátbanki szolgáltatások demokratizálódásával a digitalizáció mentén
Miért kell ezt demokratizálni a private bankinget?
Hát legyünk őszinték, nagyon sok olyan termék volt, nagyon sok olyan szolgáltatás volt, amit a szószoros értelmében a köznép, vagy a mass, vagy a retail az nem érhetett el. Most mind hatékonyság, mind költségoptimalizálási okoknál fogva a digitalizáció kapcsán át tudták terelni ezeknek a termékeknek, termékkonstruálásoknak, sőt most már odáig megy az egyik kedvenc buzzwordom az elmúlt évekből, ez a tömeges personalizáció, ami, tehát csak álljunk meg egy pillanat, hogy milyen gyönyörűen hangzik, hogy tömeges personalizáció a pénzügyekben. Hát tényleg az történik, hogy olyan algoritmusok vannak, amik a szó legszorosabb értelmében a pénzügyi szokásainkat, ugyanúgy, ahogy a Netflix a filmezési szokásainkat, vagy a Google a levelezési, vagy érdeklődési szokásainkat, bármi ilyesmit, le tud képezni, hát a Facebookot, mert ugye, hogy Metát már nem is említem, de a pénzügyi szokásoknál is ugyanez a helyzet. Az életciklusaink, az életciklusból fakadó pénzügyi érdeklődéseinket, akár azt, hogy az ESG nyitottságunk az milyen, tehát egészen elképesztő mértékben tud ránk hangolva ajánlásokat tenni és termékeket ajánlani a digitalizáció. Ez azt jelenti, hogy költség optimálisan sokkal szélesebb kört el tud érni a minőségi és korábban csak a szűk vagyonos elit számára elérhető vagyonkezelési piac. Ez azt jelenti, hogy most már lefelé is akár 250 ezer dollárra nyugodtan számlát lehet nyitni, és olyan szolgáltatásokhoz jutni, vagy azok szolgáltatások egy részéhez, amit korábban csak a vagyonosok. Viszont az is igaz, hogy mivel az elmúlt 10 évben egészen elképesztő vagyonosodáson ment keresztül, ugye hát ez a kvantitatív easing előbb-utóbb lecsorgott a magánszemélyek, vállalkozók, vagyonosok szintjére.
És ebben van némi párhuzám a hazai meg a globális folyamatok között?
Mindenképpen van. A hazai vagyonosok az utóbbi 10 évben mindig a nemzetközi vagyonosodási statisztikákat meghaladó dinamikát mutattak. Ezt a véletlenül sem különösen áthalást provokálva, de nem véletlen a politikai kurzustól és annak a erőviszonyaitól és szabályaitól, de lényeg az, hogy a vagyonosok között is, ezért lett a legutóbbi kiadványunknak ez a címe, hogy nyílik a vagyonosok, a hazai vagyonosok között is az olló, tehát mind a nemzetközi, mind a hazai vagyonosok tekintetében, egyébként rengeteg olyan statisztikát, infografikát akár ezekbe a kiadványainkba vagy szakmai anyagainkba is bemutatunk.
Igen, ezt a kedves hallgatók most nem láthatják, de ugye előttünk van azért a kiadvány. Maradva a témánál és ez a logika mentén, vannak-e már európai szemmel is kiemelkedő jelentős vagyonok Magyarországon, ha már veszünk egy nemzetközi összevetést, és mondtad, hogy hatalmas boom van a szupergazdagok gyarapodása terén?
Van, abszolút van, és nem is csak az a kérdés, hogy milyen olyan, hogy van-e egy vagy két eurómilliárdosunk, vagy dollármilliárdosunk, hanem én azt gondolom, hogy aki egy kicsit jobban elmerül a cégekben és a céghálókban, az világosan látja, hogy a gazdasági erőpotenciál az, ami jelentősen megnőtt. Tehát míg, hogy a mindenki által talán legrégebben óta ismert példát, Csenny Sándort hozzam föl, míg az ő esetében sokáig a bankár volt az, ami az emberek fejében összekapcsolódott a nevével. Manapság túl azon, hogy a legnagyobb magyar banknak a vezérigazgató, elnök vezérigazgató, azon túl rendkívül széles, és már európai, de közép-kelet-európai szemben mindenképpen bőven látható mértékű agrár cégbirodalmat is vezet a családjával együtt. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, és ugyanez hát akár a Tiborcz féle vonalra, akár a Mészáros Lőrincékre vannak tech oldalon, alanyi jogon milliárdossá lett hazai vagyonosok is. De én azt gondolom, hogy a magyar mondjuk top 50, akiket előszeretettel a pénzügyi vagyonuk alapján próbálnak megítélni, azt gondolom, hogy céghálóikat és a kiterjedt gazdasági erejüket tekintve egy egészen más relációba helyezték Magyarországot az elmúlt 10 évben, mint mondjuk, ahol tartottunk, akár közép-kelet-európai milliárdosokhoz képest, mondjuk 10 vagy 15 éve.
Egyéb iránt az infláció nem viszi, vagy gyengíti a pozícióját? Biztos furán hangzik ebben a tematikus csatornában ennek a szegmensnek?
Hát ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, mert mindenképpen ez egy mindenképpen egy átok, de sokkal inkább a lakosságnak átok. Tehát a legfelső vagyondecis, vagy sőt abból a 400 000 háztartásból is, tehát hogyha 4,5 millió vagy több mint 4 millió háztartást veszünk alapul, az összes vagyondecilist képviselve, akkor mondjuk van 100 000 háztartás, akinek van gazdasági ereje, vagy a cégében olyan szakmai ereje, ez alatt akár csak egy könyvelőt értek, hogy le tudja kezelni azokat a kockázatokat, amik a meglóduló inflációval járnak, de hát lássuk be, hogyha ugye ezt műsorban gyakran felszoktad tenni, hogy akkor a közeledünk-e az osztrák sógorokhoz a Lajtán túl, és hogy mit jelent ez a számok világában, hát azt mondom, hogy semmiképpen sem tesz jót, hogy Magyarországon 20% feletti az infláció, míg ott 10%-os nagyságrendű csupán. Ez akárhogy is nézzük, nagyon-nagyon-nagyon jelentős különbség, és a lakosságnak ezt lekezelni, különösen akkor, amikor a fogyasztói, tehát a megélt infláció az még ennél is magasabb, tehát a hétköznapi fogyasztási cikkek, vagy az energia, tehát a mindennapi életnek az inflációja az jóval jelentősebb, az idén, és erre most aztán a Virág Barnabás mondott egy nagyon érdekes megfogalmazás volt, elsően meg is ütötte így a szemed, de aztán láttam, hogy mi a gondolat, meg a racionalitás mögötte, valahogy úgy fejezte ki, hogy a profit hajtotta infláció, vagy drágítás, és tényleg nagyon igaz, hogy nem tudom én, egy szobafestőnek, vagy egy bármilyen kis kereskedelemben dolgozó szolgáltatónak, vagy egy szolgáltatóipari szakembernek mitől ugrik meg 50%-kal a munkadíja? Hát azért, mert elébe megy a várható drágulásnak, nem akar 3 havonta emelni, és ez inkább gyorsan emel 40%-ot, 50%-ot, egy kertész, amivel ugye a másik még jobban fölhajtja az ennek. Ezt egy olyan spirálba hajtjuk bele magunkat, és innentől nehéz ezt megfogni, és innentől már nem csak annak a kérdés, hogy meg tudja a Nemzeti Banka monetáris politikájával fogni az infláció, de
hát ez a szituáció, amikor egyébként elverek ugye a teljesítmény elválik az ártól. Láttunk már ilyet sajnos.
Igen. És ugye itt ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz, mert egy össztársadalmi hatást kezdünk, amikor már nem a számok, messze kilépünk a számok világából, amikor ezt a kérdést vizsgáljuk. De szumma-szumma az eredeti kérdéshez visszatérve, igenis a 9/10 vagy 9,5 tizede a társadalomnak sokkal rosszabbul éli meg, ezt a jellegi helyzetet, és igazából eszközeik sincsenek. Amikor megnéztük a társadalom pénzügyi erejét, és a legutóbbi nemzeti bankos vagyoncenzust, amelyik meghatározta, hogy különböző instrumentumokba miket tart a lakosság, és milyen összegeket, akkor kiderült az, hogy 2010-hez képest pontosan dupla akkora a lakosságnak a teljes pénzügyi vagyona, ami egy fantasztikus hír volna, de hogyha ezt korrigáljuk az inflációval, illetve hogyha hozzáveszünk azt, hogy megnézzük, hogy a készpénzbe vagy bankbetétbe mekkora hányad volt akkor, és mekkora hányad van most, akkor arra fogunk rájönni, hogy igazából ugyanúgy a fele van a teljes lakossági pénzügyi vagyonnak készpénzben, illetve bankszámlán heverve.
És magyarán ugye ezek a pénzek vételnek az inflációval szemben, mert nem egy pénzügyi befektetői szemlettel bíró megtakarításokról beszélünk, ha jól veszünk
hát a szabadból. A legkötött betétek dettó, tehát ez nagyságrendel egyébként azt jelenti, csak hogy a számok világában, hogy ugye a 3000 milliárd forintot meghaladó az az összeg, 3000 milliárd forint, brutális, amit a lakosság csak azon elveszít idén. Én azt gondolom, hogy még ennél is nagyobb lesz, hogyha december 31-jel fogjuk majd, ugye ezt november közepén, november végén.
Hát kérlek szépen, ez az egész évi nyugdíj kifizetéseknek a fele körülbelül.
Igen. És elképesztő, hogy miközben, hát látjuk, hogy milyen alkudozások mennek a különböző kifizető osztályokban, a társadalom különböző csoportjai, hogy próbálják a javaikat, a jussaikat újra tárgyalni.
Tehát ráadásul, hogy a nem túl tehetős réteg bukik hatalmasat ezen az inflációval. Na de visszatérünk arra a témára, amit ígértem itt, az öngondoskodásra. Hogy látod, azon a téren van-e javulás?
Hát azt mondom, hogy a szemléletben igen, csináltunk egy olyan külön tanulmányt, amit kifejezetten a külföldön tanuló magyar diákok körében végeztünk el, akik várhatóan a jövő vagyonkezelési ügyfelei lesznek, és őket például nagyon sok tárgyban, 10-12 tárgyban is meginterjúoltuk, ezek több órás interjúk voltak, személyesen felvett interjúk, és ennek alapján azt mondom, hogy a fiatalok nagy része fejben az öngondoskodáshoz már teljesen másként áll, mint ahogy mi álltunk annak idején, amikor nem tudom, 20 évvel ezelőtt voltunk 20 évesek.
És legyintettünk arra, hogy mi lesz velünk 60 évesen, nem?
Hát igen, de igen, és nagyon érdekes, hogy akkor teljesen masszívnak és magától értetődőnek vettük a nyugdíjat, illetve azt a fajta járulékot, amit az ember majd az államtól fog felvenni. A mai fiatalok körében annyira minimális a nyugdíjjal való kalkuláció, hogy az még minket is megdöbbentett. Nyilván mi látjuk a korfa, hogy alakul, látjuk azt, hogy egyébként egész Európában, Európa ilyen szempontból különösen fenyegetett, hogy egyre több 65 év feletti eltartottra, egyre kevesebb 65 év alatti aktív munkavállaló jut, magyarán egyre több embert kell eltartania egyre kevesebbnek.
És hát egyébként ez is az árbérspirál kérdéshez tartozik, mert nyilván minél rosszabb a demográfia helyzet, annál többet kell fizetni a munkavállalóért. Nálunk aztán végképp.
Igen. És első gondoljunk bele, hogy a számuk azért brutálisak, amikor nem arról van szó, hogy néhány százalékkal több, hanem mondjuk 20 év alatt a korábban 40, most már 80 főre kell, vagy 80 főt kell eltartania adott esetben egy munkavállalónak. Tehát abban a felosztó kirúvó rendszerben, ami a régi logikája volt a öngondoskodásnak, az gyakorlatilag semmilyen formában nem fog kijönni a matek, tehát fenntarthatatlan lesz. Magyarán a mai fiataloknak nem döntés, vagy jókedv, vagy affinitás kérdése az, hogy gondoskodniuk kell
az előttük álló évekről, vagy éppen igen, a holnapról.
Igen, hanem ezt a stratégiájukba kell, tehát az érvényesülési stratégiájukba és az anyagi bázisukat megkomponáló stratégiájukba kell mindenképpen illeszteniük.
Egyébként ezen a téren milyen portfóliót lehet ajánlani?
Hát nem
mit mondasz?
csináltunk ebben a tervben is, megkérdeztük a fiatalokat, hogy ők erről mit gondolnak, hogy ők hogyan szeretnék, és amikor arról beszélünk, hogy egy olyan generáció, akinek a digitális eszközök a 2 perc alatt hozzájutok bármilyen információhoz, gondolok egyet,
és ha már 5 másodpercig kell várni, akkor már
igen, és 5 perc múlva megveszek egy Apple részvényt, miközben kigondoltam valamit, hát régen azért ez úgy nézett ki, hogy akkor beballagott a brókeréhez, fölhívta, megvárta a vonalt, kapott. Szóval egy teljesen más ütemben zajlik, most meg beloggol a telefonján a vagyonkezelőhez, vagy a szolgáltatójához, és nagyjából lehet, hogy 2 perc múlva már meg is vette az amerikai részvénypiacon azt a részvényt, amit éppen abban a pillanatban kigondolt. Na mindegy, szóval, hogy egy ilyen környezetben, ahol ennyire fölgyorsult az információhoz jutás és a bármihez való jutásnak a lehetőség vagy a sebessége, akkor, amikor megkérdeztük a fiatalokat, hogy hogyan gondolkoznak a saját jövőjükről és a megtakarításaikról, akkor hát nagyon érdekes volt, hogy az ingatlan vezette a rangsort, hogy elmondták, hogy igen, de hát azért az ingatlan, az mégiscsak egy olyan biztonságos dolog, akkor azt, hogy visszatérve a műsor legelején föltett kérdésed, hogy lehet, hogy mégiscsak a zsigereinkben van, mert ráadásul ezek olyan fiatalok voltak, akik külföldön szocializálódnak évek óta, tehát külföldön tanuló magyar diákok, és a körükben végzett kutatásokban érdekes volt, hogy a jelenben részvényekkel, befektetési alapokkal, a legkülönbözőbb dolgokkal, olyan eszközökkel, amikre 19-23 évesen még nem feltétlenül mondaná azt az ember, hogy hát ezek a befektetési eszközosztályok hazajárnak ezekhez a fiatalokhoz, de ők igenis bátran és aktívan, akár kriptó vonalon is aktívak, de közben mégis, amikor a hosszú távú öngondoskodásról van szó, akkor és még egy nagyon fontos, hogy budapesti vagy magyarországi ingatlanok.
Ez érdekes egyébként, tehát nem külföldi
a nagyon érdekes volt, nagyon érdekes volt.
Arról még egyébként nem beszéltünk, amit felvezettem, hogy hogyan gyarapodtak a hazai gazdagok 2022 egészében. Ennek kapcsán milyen teljesítményt tudtatok mérni? Hát az idei, amit a 2022-es esztendő rendkívül érdekes volt, finoman szóval rendkívül különleges volt, rendkívül nehéz volt, szomszédunkban háborúdul, volt egy választás, tombol az infláció, szóval ki hogy muzsikált?
Hát a számok oldaláról én azt gondolom, hogy hiába mutatják azt a számok, hogy a vagyonosok még gazdagabbak lettek, pláne ilyen, gondoljunk csak bele, hogyha valaki állampapírban tartotta a pénzét, akkor még 5 évvel ezelőtt, ha egy szolgáltató tudott egy 10%-os vagyonnövekedést mutatni a privátbanki ügyfelénél, akkor az ügyfél milyen boldog volt, csak akkor nem volt infláció, és akkor kockázatmentes hozam az mondjuk 2-3-4% volt, míg most ugyanaz az ügyfél, az nem érzi magát nyertesnek, hogyha azt mondja a szolgáltató, hogy na 10%-a bővült idén a vagyonod. Tehát én azt mondom, hogy a számok alapján kiváló időszakot zártunk, a 2 éves növekedése a szektornak az 17%, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon komoly növekedésen van túl a szektor, de szerintem ami a kulcs az az, hogy a vagyonosok nem érzik magukat sokkal-sokkal boldogabbnak, vagy gazdagabbak, vagy vagyonosabbnak. Tehát én azt mondom, ráadásul ez a, amikor ugye vizsgáljuk
hát a vagyonosokat,
akkor igen, meg az elmúlt 2 év, vagy 3 év, tehát 20-21-22 anyagi szempontból hiába volt egy csodálatos időszak a portfólió bővülések terén, de mégis azt gondolom, hogy a fejekben egyáltalán nem, és nagyon rosszul élték, vagy nehezen élték meg. Én azt gondolom, hogy egy nyugalmasabb időszakban évente néhány százalékkal megverni a reálhozam, vagy néhány százalékos reálhozamot elérni a sokkal boldogítóbb, mint a jelenlegi időszakban, amikor ki lehet mutatni statisztikailag, hogy milyen szép hozamokat, de akár reálértékben, akár pszichésen biztos érdemélik meg hatalmas nagy győzelemként ezt az elmúlt 3 éves periódust.
Köszönöm szépen a beszélgetést! A napvendége tehát Karagics István, a Blossom Capital pénzügyi tanácsadó cég alapító ügyvezetője volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.